Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Lavai Richárd, vendégünk ma este Csaba László, közgazdász, egyetemi tanár. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, amint azt híreinkben is hallhatták hallgatóink, ugye Németországban megindultak a kormányalakítási tárgyalások, ugye Angela Merkel kezdeti, vezetheti ezeket a tárgyalásokat. A német választások eredményének milyen rövid vagy hosszabb távú gazdasági hatása lehet, nyilván elsősorban az Európai Unióban?
Hát ez egy rendkívül nehéz helyzet, ami létrejött, mert az igaz, hogy a konzervatívok eredménye az minden várakozáson fölül van, viszont nincs nekik igazán jó partnerük. És hát erre már korábban is fölhívták a figyelmet elemzők, hogy a matematikailag és a politikailag lehetséges Németországban nem fedi egymást. És ugye hallottuk, hogy a szociáldemokratákkal kezdtek el koalíciós tárgyalást, ezt ugye a német újságnyelvben elefántnásznak hívják, tehát sok minden zaj történik, és mindent letaposnak, ugye ez szokott az eredménye lenni. Ugye ez két nagyon eltérő felfogású értékrendű mozgalom, akik alapvetően egymással szemben határozzák meg magukat. Ugye az egyik legjobb megoldása az lett volna, ha bekerülnek a liberálisok, de ők körülöttük annyi volt a botrány, hogy ez még az is szép, hogy egyáltalán a bekerülési küszöb közelébe tudtak kerülni ezzel a sok botránnyal, ami őket körülvette. A zöldekről pedig hát az embernek az jut eszébe, amit a sok évtizeddel ezelőtt a zöld mozgalom megjelenésekor mondtak róla Németországban, hogy a zöld az egy fiatal mozgalom, ami az idő múlásával vörössé válik. Tehát ez egy baloldali mozgalom, úgy lelkét tekintve jó partnere a szociáldemokratáknak, de ő nekik nincs többségük. Na most ugye az egy lehetséges, és valószínűleg jobb megoldás lenne, hogyha nem a fő ellenfelek állnának össze, ez a háborús időre való, hogy most Finnországban, vagy Ausztriában függetlenség visszanyerése után, hogy vannak ilyen alkalmak, amikor nagy koalíciót kell csinálni. Most Németország Európa egyik legjobban működő gazdasága, tehát most bevonni azokat, akik az összes változtatásokat ellenezték, elvés gyakorlati szempontból lejáratták, ugye az nem nagyon szerencsés, akkor sem a szociáldemokraták gyakorlatában sok minden összeegyeztethető lenne a Merkelékkel, de hát a ketten mondják ugyanazt, az nem ugyanaz. Most elvileg a legjobb megoldás a zöldekkel való koalíció lenne, de a zöldeknek a mentalitása és a kormányzati stílusa olyan messze áll a konzervatívokértól, és különösen a Merkel asszonynak ez a versenyt és a előtérbe helyező árstabilitásra, német érdekek érvényesítésére összpontosító politikájával mindenféle szempontból ellentétes. Ugye én láttam a Jürgen Trittinnek, ugye a zöld párt vezetőjének a beszédét, ahol azt mondta, hogy ezek, amit csinálnak, ez olyan szívtelen, antiszociális, hogy nem érdemlik meg a keresztény nevet. Most ugye így elég nehéz egy ugyanazon kormányban ülni, hogyha a másiknak már az ön definícióját, mert nevét is kétségbe vonják. Tehát mindenképpen nagyon nehéz kormányalakítást várok, és még sokkal nehezebb kormányzást, mert akárkivel állnak össze, ez a bizonyos akárki, ez nem fogja támogatni azt, amire ugye leginkább szükség lenne, hogy tovább vigyék azokat a reformokat a munkapiacban, a nyugdíjban, a társadalombiztosításban, az egészségügyben, amit elkezdtek. Nem utolsó sorban persze a környezetvédelemben. Most elvileg ugye a zöldek azzal megnyerhetők lennének, hogy a konzervatívok már bejelentették a atomerőműveknek a ebből való visszavonulást, de hát ez nagyon kevés, mert ez egy pont, ahol megegyeznek, és szerintem még a környezetvédelem területén még sok minden van, ugye ott a konzervatívok kölcsönözték a zöldektől, de egyéb területeken, főleg a gazdaságban, amit kérdezett, és hát bizonyos szempontból a külpolitikában is, mert ugye a zöldek azok nagyon, mondjuk ilyen befogadóak, szolidárisak a dél-európaiakkal és a szegény országokkal, tehát az pont nem az, amire a Merkel asszony a maga választóitól a felhatalmazást kapta, hogy erőteljesebben képviselje a német érdekeket a krízisbe jutott országokkal szemben. Úgyhogy emiatt én Én azt gondolnám, hogy ez egy nehéz kormányalakítás, nehéz kormányzás, és nem fogják a 4 évet kitölteni, hanem előrehozott választás lesz. De látjuk Angliában egyébként, hogy ahol az történt, amit most legvalószínűbbnek mondtam, hogy a tűz a vízzel áll össze egy a konzervatív, egy ideológikusan, határozottan konzervatív párt, egy ugyanolyan ideológikus és konzervatív baloldali párt, amit a liberálisnak hívnak, de ez mindegy, ez egy baloldali munkáspártól balra álló mozgalom, borzasztó nehezen működik, maga a kormánygépezet Németországban pedig, hát különösen így a régi harcosokkal, mint a Jürgen Trittin, Renate Knaus, a zöldek vezér személyiségeivel. Én nagyon nehezen látom ezt működőképesnek, mert a kormányzás arról szól, hogy dönteni kell reggel, délben, délután, este különféle kérdésekről, az érdekeket érint, értékeket érint, ha beadjuk a derekunkat, az a baj, ha keménykedünk, az a baj, tehát ez egy furcsa dolog, hogy Németországban olyan a választási rendszer, hogy egy ilyen kvázi kormányzó képtelenséget, azt közelítő eredményt tud létrehozni. A mi választási rendszerünk, ugye még nem tudjuk pontosan, hogy az új hogy működik, de eddig úgy működött a kevésbé többségi elvet érvényesítő rendszer, hogy mindig biztosította azt, hogy kormányképes többség legyen. A mostani választási rendszerünk hasonlóképpen az biztosan fogja hozni, hogy lesz kormányképes többség, akár hogy is alakulnak a szavazatok. Tehát egy ilyen helyzet, amilyen most Németországban létrejött, ez ki van zárva. És hasonlóképpen ki van zárva egy olyan helyzet, ami most Olaszországot bénítja, és ami hát Angliának is nagyon nehéz teszi a helyzetét. Ezen lehet vitatkozni, jó, rossz. Ugye minden megoldásnak van előnye, hátránya, de Magyarország az egy stabilan kormányozható ország jelenleg, és később is, függetlenül a országgyűlési többségi viszonyoktól, mert a legnagyobb párt az mindig kap elég szavazatot ahhoz, hogy kormányt tudjon alakítani.
De azt mondta az imént, hogy Angela Merkelnek azért sincs könnyű dolga, mert hogy Németországot ugye a választóktól arra kapott felhatalmazás, hogy Németország érdekeit képviselje. Ha most gazdasági szempontból, csak gazdasági szempontból vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor meg lehet különböztetni? Van eltérés, van különbség Németország és az Európai Unió gazdasági érdekei között?
Hát ha az Európai Unió érdekeit kellően távlatosan fogalmazzuk meg, akkor nincs, de hát itt egy sor esetben egész rövid távú érdekekről van szó. Ugye alapvetően azért a francia és részben az angol bankok azok, amelyek érintettek a görög adósság kérdésében, hasonlóképpen alapvetően a francia bankok és részben a holland bankok, amelyek érintettek a spanyol adósságnak az ügyében, és akkor hogy kifizeti a révészt, hogy ki az, aki helytáll majd azokért a követelésekért, amiket betesznek ezeknek a bankoknak a tárcájába, hogy kiváltsák a rossz hiteleiket. Ez egy durva újraelosztási kérdés, ahol nem filozófia filozófiával, nemzetállam nemzetállam áll szemben, hitelezők, adósok, adófizetői közösség, banki részvény, tulajdonosok és munkavállalók állnak egymással szemben, és hát itt bizony lehet amellett érvelni, hogy Merkel asszony az elmúlt időszakban talán túl messzire ment a német adófizetői érdekek, és általában véve így a gazdasági észszerűség szempontjainak a nagyvonalú értelmezésében, és talán túlságosan sok engedményt tett azoknak a elsősorban déli országokból jövő nyomásnak, amely nyomást ugye megjeleníti az a tény, hogy a 28, most már 28 tagállam közül talán 4, amelyik nettó befizeti, a többiek nettó haszonélvezők, és hát a elszámolási rendszerben pedig hát lényegét tekintve Németország és Hollandia, Finnország azok, akik többletben vannak, mindenki más adós, tehát így az adósoknak a szava egy demokratikus közösségben, ahol egy állam egy szavazat elve érvényesül, és nem mint a részvénytársaságban, hogy kinek mekkora a részvény és súlya, az határozza meg. Hát ott nehéz bármi mást mondani. Én azt gondolnám, hogy lehetséges, és talán nem is lenne baj, hogyha a németek a gazdasági érdekeket, a magukért, de hát főként az árstabilitáshoz és az adósság mérsékléshez kötődő, átszervezéshez kötődő érdeket jobban képviselnék, de hát egy zöld párt a kormányban ez kevéssé valószínű, mert rosszul mondtam az előbb, ugye nem a szavazatok, hanem a mandátumok, amelyek meghatározók, hogy Magyarországon soha senkinek nem volt meg a szavazatoknak a felesem, nem, hogy a kétharmada, a mandátumoknak a kétharmada van, ugyanígy Merkel asszonynak is, hát a szavazatoknak a 40%-a van, közel megvan a többsége, de nincs meg a többsége, és a mandátumból adódó kormányzási számtan az ő mozgásterét nagyon be fogja korlátozni. A nagy koalíció lesz, akkor még sokkal inkább, hiszen a szociáldemokratáknak meg kell mutatni, hogy ők egy másfajta Európa politikát folytatnak röviden. Németországban is van ez a vita, ahol a szociáldemokraták, a Európa mindenáron, Európa überall lesz, a konzervatívok azért bizonyos szempontból a nemzeti érdek elsődlegességének a képviselői, és hát ne feledkezzünk meg arról, hogy volt ez a Alternative für Deutschland nevű radikális jobboldali mozgalom, és hát a hagyományosan a kelet-német tartományokban erős fasisztoid mozgalmak, amelyek azért jelentős szavazatokat kaptak, ami megjeleníti azt a közérzületet, hogy a német szavazó polgároknak szerintem legalább a fele úgy gondolja, hogy Németország túl messzire ment a európai projekt finanszírozásában. Hiányzik az az idealizmus, ami Adenauer idejében, vagy akár Schmidt idejében, vagy még a Kohl idejében is fönnállt. Most ez egy tisztán gazdasági együttműködésnek és projektnek látszik, amiben a németek többsége úgy érzi, hogy ők rengeteg pénzt betettek, és a megtérülés nagyon bizonytalan.
Az elmúlt hónapokban nagyon sokszor lehetett azt hallani, maradva még egy kérdés elég a németországi választások eredményénél és a hatásánál, a lehetséges hatásainál. Szóval sokszor lehetett azt hallani különböző Európai Uniós, főleg gazdasági válságkezelő lépések ügyében, hogy nyilván van egyfajta kivárás a németországi választásokkal kapcsolatban. Ön szerint felgyorsulhatnak-e ezek a gazdasági válságkezelő lépések most, hogy lezajlottak a választások, és rövidesen valószínűleg ismert lesz, hogy kialakíthat kormányt, és hogy fog kinézni a német kormánykoalíció?
Azt hiszem, hogy ezek nem tudnak felgyorsulni. Ha a szociáldemokraták nyertek volna egy baloldali kormány alakul Németországban, a szociáldemokrata zöld összetételű kormány, akkor ő nekik az európai projekt iránti elkötelezettség, beleértve a további bővítést, a bevándorlást, összes többi témát, az olyan erős, hogy az lehetővé tette volna, és ugye ő nekik az volt a szempontjuk, hogy a német érdeket csak az Európán keresztül lehet érvényesíteni. Ugye Merkel asszonynak pedig hát épp ellenkezőleg az volt az üzenete, hogy a német érdeket fogja elsőnek tekinteni. Most ugye egy kevéssé működőképes német koalíció mellett az várható, hogy a német tárgyaló nem tudja, hogy melyik ujját harapja, amit az egyik megígért, a másik visszavonja, és hát amikor paragrafusokról van szó, irányelvekről van szó, szándéknyilatkozatokról, hogy most akkor mit gondoljunk a szíriai rezsimről, vagy Tunéziáról, vagy akár Zaire Kongóról, az egy dolog, amikor pénzről van szó, az egy más dolog, amikor a németek nem tudják, hogy aláírhatják-e, vagy nem, és ha igen, milyen feltételekkel, az inkább egy még az eddiginél is lassabb, egy eddiginél is lassabb döntéshozatalt valószínűsít, mert eddig legalább a Merkel a hátában a liberálisokkal képviselt valamit, jó, rosszul, de ugye szokták mondani a külpolitikában, hogy a klasszikus példa Nixon Kínában egy igazi, ős konzervatív, az meg tud tenni olyan engedményeket, amit egy demokrata baloldali elnök soha nem tudott volna megtenni, ugyanígy Merkel asszony tudott és tett is engedményeket. Most azt gondolnám, hogy egymás sarokba tartva még a zöld párttal, tehát a kisebb rosszal szövetkezve is egy nagyon nehézkesen mozgó, nagyon csikorgó döntési gépezet alakul ki, ami hát a politikai felállásból adódik, ugye, ahogy idéztem ezt a német elemzőt, hogy azt mondta, hogy ami aritmetikailag lehetséges, az politikailag nem kívánatos, és fordítva most ez jött létre, hogy lesz majd valamilyen többség, de az nem lesz igazán működőképes, és európai ügyekben mélységesen megosztott. Nem lesz megosztott az infláció dolgában, meg a Amerika, meg a szíriai beavatkozási sor dologban a német pártok között van konszenzus, ami mutatja, hogy a németek előrébb tartanak így a demokráciájukban, mint ahol mi tartunk, de nem kell mindig mindenben mindenkinek állandóan ágálni, és bemutatni, hogy ő fiú és nem lány, és lány és nem fiú, és a minden egyes pillanatban, hanem ezt úgyis tudják, és ezért van közös pont, de pont az európai gazdasági szanálási tervek ügyében, a szupranacionalizmusban, és minden olyan esetben, ahogy a ismert fordulattal él, a németeknek alá kell írniuk a csekket, ott óriási húzavona lesz, ki a jó hazafi, ki a jó európai, kinek a gondolata távlatosabb, hasznosabb, mi szolgálja jobban Németország és Európa érdekeit, és hát azt gondolom, hogy ez nyilván mindenkire kihat a magyar-német kapcsolatokra is. Ha eddig nem volt ugye ideális a magyar-német kapcsolat, akkor ezután talán még nehezebb lesz, mert lesz olyan erő a német kormányban, az eddigiektől eltérően, még határozottan, és ha tetszik, ideológikusan szemben áll a mai magyar kormány koalíciónak az elképzeléseivel, a stílusával, a felvetésével, és hát ugye ez nekünk tetszik, nem tetszik, legfontosabb szövetségesünk, gazdasági és politikai partnerünk, legközelebbi hát uniós nagy uniós ország, tehát ez mindenképpen ránk hatni fog.
Ja, ez azért is fontos, hogy Magyarországot is említetésbe hozta a képbe, mert ugye nyilván Magyarországnak egy fontos, a legfontosabb exportpiaca is Németország. Olyan. Tehát ebből a szempontból az, hogy a német választásoknak milyen gazdasági hatása vagy kihatása lesz, ez elsőrendű kérdés vagy probléma lehet esetleg a magyar gazdasági növekedés szempontjából is. Ez ebből a szempontból ön szerint van okunk aggódni, ugye 2014-re vonatkozóan már viszonylag optimista számok jelentek meg. Ugye 2% körüli növekedésre számol például a kormány. A német választási eredmény befolyásolhatja ezt?
Azt hinném, hogy ugye nagyon alacsony szintről növekedünk, tehát ugye tavaly volt 1,7%-os visszaesés, idén, ha elfogadjuk a kormányprognózist, lesz 0,7 növekedés, akkor mínusz 1-ből indulunk, a mínusz 1-re a plusz 2, az a 1% növekedés, az benne van a magyar gazdaságban, különösen az erővezet is valami fajta növekedésnek indul. Én úgy gondolnám, hogy Németország nekünk egy kedvező külső környezet, mert a Németországból három terület van, ami számít, ugye Bajorország, Baden-Württemberg és Hamburg, és ugye ez a három területe stabilan 5% fölötti növekedési ütemet mutat föl, tehát az ő húzóhatásuk megvan, ha a magyar termelőkapacitás elég jó, és a versenyképességünk adott, akkor azt ki lehet használni, és abból lehet növekedés, és ez annál is fontosabb, mert a belső fogyasztás az ugye nagyon szerényen tud csak bővülni, a beruházások ugyan élénkülnek egy alacsony szintről, de ugyancsak korlátozott mértékben és sokszor lassú megtérülésű területeken, mint az energetika, tehát marad ez a külső piacnak a húzó ereje. Ezt szerintem fogja tudni a német gazdaság nyújtani, és nincs azért ilyen nagyon közvetlen hatása a kormányzásnak a gazdasági teljesítménye. Van olyan értelemben, hogy a elmúlt éveknek a reformjai hatására a német munkanélküliségi ráta jelenleg a magyar felének felel meg, a foglalkoztatás az ugye több mint 10% ponttal magasabb, mint nálunk, tehát az állam pénzügyeik emiatt is sokkal inkább fönntarthatóak, mint a miénk, de azért így közvetlen a kormány a gazdaságot nem irányítja sehogy se nálunk, tehát azt hinném, hogy nem okoz ez nekünk gondot. Gondot okoz azoknak, akik ebben a közvetlenül a mentőcsomagokban érintettek, és hát ne tegyünk úgy, mint hogyha még Írország is, de hát Portugália, Spanyolország, Görögország, adottan Románia ezekben a dolgokban közvetlenül érintettek, és emiatt, hogy mi is történik, kit mentenek ki, milyen mértékben, milyen feltételekkel, abban mennyi pénzt tesznek bele, ez egy abszolút élő kérdés, ugyanilyen élő kérdés az, hogy mennyi likviditást nyom az Európai Központi Banka a rendszerbe, és hát ezekben a dolgokban a németeknek mind van nem is kis szavuk.
Ha már Németországról beszéltünk, mint a magyar gazdasági növekedés egyik fontos tényezőjéről, beszéljünk a többiről is. Hogy látja 2014-ben általában milyen kondíciókkal, milyen potenciállal rendelkezünk? Ez a 2% ez reális lehet? Mi az, ami ezt veszélyeztetheti? Milyen kockázatok lehetnek 2014-ben, illetve milyen tényezők segíthetik ezt?
Hát még egyszer mondanám, hogy ez a 2% ez alacsony szintről indulva ez elérhetőnek látszik. Úgyhogy természetesen nem lennék rá mérget, ugye a költségvetési tanács nagyon pontosan úgy fogalmazott, hogy ez az adott kockázatok mellett a legderülátó változat, tehát hogy lehet, hogy csak egy, lehet, hogy csak másfél százalék lesz, de az fontos, hogy a magyar gazdaság összes növekedési konjunktúra mutatója előre mutat, nem, ez nem kérdéses, ugye a gazdaságkutató intézet, amelyikről igazán nem mondható, hogy nagyon barátságos lenne a kormánnyal, ők is minden idén, minden jövő évben növekedést és annak gyorsulását jelzik előre. Az az eltérés, ami a kormányzati prognózis és mondjuk a GKI között van, 0,3 és 0,7, 1,3, 1,7, az szerintem IBA határon belül van, nem is tudjuk már még az idei végleges eredményeket, sőt a tavalyit sem, tehát ez az irány az megvan. Ezt onnan lehet látni, hogy a kivitel az növekedésnek indult, a beruházás, különösen az építőipari beruházás az növekedésnek indult, mezőgazdasági termelés javul, foglalkoztatás az javul, a munkanélküliség csökken, tehát az összes mutató, összes fontos mutató, és emellett csökken a kamat, és csökken az infláció, és többé-kevésbé stabil az árfolyam, tehát nagyjából az összes mutató az előre jó irányba mutat. Ebből nem az következik, ez egy fontos dolog, amit némelyikkora modellező gondolnak, hogyha egyszer Magyarországon volt 4,5% növekedés, akkor majd elmúlnak a rossz idők, akkor visszaállunk a 4,5% növekedésre. Jelentem, egyszer volt Budán kutyavásár, ez azt jelenti, hogy akkor volt mindenféle egyszeri tényezők hatására beleértve a 30%-ra fölment beruházási rát, tehát a számolatlanul áramló külföldi működőtőke befektetést, az uniós pénzeket és az összes többit, a nemzetközi általában kedvező nemzetközi hangulatot és konjunktúrát, ezek most nincsenek, és ezért nem fog oda visszaállni. Egy pozitív szám az mindig jobb, mint egy negatív, és 2% növekedés a mínusz 1,7 meg a mínusz 1,1 meg a nulla után az egy eredmény, csak azt helyén kell tudni kezelni, hogy az nem azt jelenti, hogy és akkor évről évre gyorsulva visszaállunk a 4,5-5% növekedésre. Ugye egy kicsit olyan ez a helyzet, mint amikor valaki sokat volt a betegágyban, akkor hát a izmai rendben vannak, szívveréssel, vérnyomással minden rendben van, de hát ágyba töltötte a megelőző két hetet, tehát nincs abban a lendületben, nincs az az állóképessége, nincs az az ereje, ami volt korábban, azt vissza kell szerezni, ahhoz ugye nem csak gyógyszert kell szedni, hanem gyakorlatokat kell végezni. Én nem azt mondom, hogy soha Magyarországon már nem lesz akkora növekedés, hanem hogy egyelőre azt látjuk, hogy ez a 2006 óta tartó hibernáltság az bizony nyomokat hagyott a magyar gazdaságon, lehasználódtak a termelőkapacitások, ott vannak a befejezetlen építkezések Budapesten és másutt, amit mindenki lát szabad szemmel, a parlagon hagyott földek, az összes többi, tehát nem látjuk azt, hogy miből lenne olyan nagy innováció, ami esetleg gyors növekedést tudna hozni, mert arra se költöttünk az elmúlt években. A külföldi inkább kimegy, mint bejönne, tehát összességében azon kellene gondolkozni, agyalni, hogy hogyan tudja a kormányzat, a társadalom fordítva, a vállalkozások, a társadalom és a kormányzat együttesen Magyarországot visszaállítani a gyorsabb növekedés útjára. Most a kicsi növekedésnek kell örülni, mert az is már egy eredmény, és különösen ahhoz képest, hogy az euróövezet az idei évben visszaesik 1%-ponttal, ami 0,3-0,7 vagy 1%-os növekedésünk, az egy teljesítmény.
Csaba László közgazdász egyetemi tanár az Arénak ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.